Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, a Krisztus Jézustól. Amen. Kedves testvérek, újévi családi istentiszteletünk kezdetén a 778. éneket keressük ki, a 778-at, és énekeljük el, mint szarvas hűs víz forrásra, úgy szomjazik lelkem rád. Helyünket elfoglalva magasztaljuk Istenünket a 435. dicsérettel. A 435. dicséret mind a három versét énekeljük el. Új esztendő virradott, fényes hajnal támadott. Mi segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Lukács evangéliumából olvasom, a második részből, a 21. verstől a 40. versig. Ezt az ige szakaszt helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Lukács evangéliumának második részéből így szól hozzánk Isten igéje. Amikor a 8 nap elmúlt, és körül kellett őt metélni, a Jézus nevet adták neki, ahogyan az angyal nevezte őt, mielőtt még anyja méhében megfogant. Amikor leteltek a tisztulásnak a Mózes törvényében megszabott napjai, felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint megvan írva az Úr törvényében, hogy minden elsőszülött fiú magzat az Úrnak szenteltessék, és hogy áldozatot adjanak az Úr törvényében foglalt rendelkezés szerint, egy pár gerlicét vagy két galambfiókát. Íme élt egy ember Jeruzsálemben, akinek Simeon volt a neve. Igaz és kegyes ember volt, várta Izrael vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta. Azt a kijelentést kapta a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. A lélek indítására elment a templomba, és amikor a gyermek Jézust bevitték a szülei, hogy eleget tegyenek a törvény előírásának, akkor karjába vette, áldotta az Istent, és ezt mondta. Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszédet szerint békességgel, mert meglátták szemeim üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak, és dicsőségül népednek, Izraelnek. Apja és anyja csodálkoztak a róla mondottakon, Simeon pedig megáldotta őket, és ezt mondta anyjának, Máriának. Íme ő sokak elesésére és felemelésére rendeltetett Izraelben, és jelül, amelynek ellene mondanak. A te lelkedet is éles kard járja majd át, hogy nyilvánvalóvá legyen sok szív gondolata. Volt ott egy prófétanő is, Anna Fánuel leánya Áser törzséből. Nagyon előre haladott korú volt, csak 7 évig élt férjével hajadonkora után, és már 84 éve özvegyasszony volt. Nem távozott el a templomból, mert böjtöléssel és imádkozással szolgált éjjel és nappal. Abban az órában ő is odaállt, hálát adott az Istennek, és beszélt róla mindazoknak, akik várták Jeruzsálem megváltását. Miután mindent elvégeztek az Úr törvénye szerint, visszatértek városukba, a galilai Názáretbe. A gyermek pedig növekedett és erősödött, megtelt bölcsességgel, és az Isten kegyelme volt rajta. Isten tegye áldottá szívünkben a felolvasott igét, hogy gazdagon tudjunk gyümölcsöt teremni az ő dicsőségére. Gyertek testvérek, emeljük fel a szívünket, és imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, hálatelt szívvel jöttünk el a te házadba, várva nem csak a te áldásodra, hanem a te vezetésedre, és arra, hogy szólj ma is hozzánk. Látod, hogy a világ zajában, a rengeteg tennivalók között olyan nehéz megállni, olyan nehéz elcsendesedni és rád figyelni. De köszönöm, Uram, hogy te ezt készíted ma is számunkra. Hadd érezzük a te lelked áradását, a te lelked munkáját a mai Isten tiszteleten is. És könyörülj rajtunk, hogy ne tudjunk üres szívvel elmenni. Te egyengesd a mi figyelmünket, gondolatunkat is a te igét felé, és a szívünket is te tedd nyitottá. Így áld meg mind a kicsik közötti szolgálatokat, mindezt a templomi alkalmunkat. Amen. A 313. dicséretet keressük ki, a 313. dicséretet, és ezt fogjuk énekelni, és amikor elkezdődik az orgona szó, akkor kérem szépen az alsósokat, hogy Fehér Anikó néninél kell, hogy sorakozzanak majd. A 313. dicséretünk így kezdődik, megáll az Istennek igéje. Kedves testvérek, Isten igéjét, amelyről ma szeretném hirdetni közöttetek, az ő szavát az előbbi felolvasott részből, illetve a 128. Zsoltár első verséből olvasom. 128. Zsoltár első verse így hangzik. Boldog mindenki, aki az Urat féli, és az ő útain jár. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, ebben a mai felolvasott igében, amit úgy gondolom, hogy meg is szoktunk az év elején, hogy mindig ezt szoktuk hallani általában, tulajdonképpen egy találkozásról volt szó. Egy találkozásról, amelyiket nyugodtan nevezhetünk nagy találkozásnak. Ezek az emberek, akik találkoztak, nem beszélték meg, hogy találkozni fognak, és mégis találkoztak. És még azt sem mondhatjuk, hogy véletlen volt az ő találkozásuk, mert nem az volt, mert ezt a találkozást Isten készítette el számukra. Isten készítette el ezt a találkozót, és a találkozó középpontjában nem volt más, mint Jézus Krisztus. Maga Jézus Krisztus volt ott a középpontban, őt látták tulajdonképpen mindannyian. Így vitte el Mária és József a kicsiny Jézust a templomba, így várta és látta őt meg Simeon, és Anna próféta asszony is, akiről a felolvasott részben olvastattunk, hallhattunk. Nagyon csodálatos rátekinteni erre, hogy amit mi véletlennek mondanánk, az az Isten tervében elkészített volt. És mindannyian azt valljuk, hogy nincsenek véletlenek az Isten előtt, és ő bármire képes, de mégis ebben a találkozásban azt kell meglátnunk, és szeretném, hogyha arra figyelnénk most föl, hogy azért volt ez a találkozás olyan jó, mert a résztvevők mindegyike valamilyen módon az Istenre odafigyelt. Valamilyen módon mindannyian odafigyeltek az Istenre, és ezt szeretném, hogyha ma egy kicsit megvizsgálnánk, átgondolnánk. És mivel Jézus Krisztus volt a középpontban, vele találkoztak, így ez a találkozás egy nagyon örömteli találkozás volt, és amit meg is láthatunk, ha figyelmesen olvassuk ezt az ige szakaszt, hogy hálára ösztönözte a résztvevőket. A szívük tele lett hálával, és megköszönték az Úrnak mindazt, amit ő tett. Én gondolom, hogy örömteli találkozásban mindannyiunknak volt már része, akár egy véletlen, akár egy tervezett találkozásban, de nem mindegyik találkozás hozza meg azt a hálatelt szívérzést, hogy hát az Úrnak is köszönetet mondjak, hogy odafigyeljek az Úrra is, és lássam meg, hogy mindezt ő végezte el, ő munkálta ki, és fontos, hogy a szívem hálával legyen irányában tele. Na nézzük akkor meg most sorra, hogy a történet szereplői miben és hogyan is figyeltek Istenre. Kezdjük Jézus szüleivel, Józseffel és Máriával. Ebben a rövid ige szakaszban háromszor egyértelműen az van írva, hogy az Úr törvénye szerint, majd a legvégén a történetnek elhangzik az, miután az Úr törvényét megtartották, és rögtön az elején pedig azzal kezdi, amikor nem írja ki, hogy az Úr törvénye, de azt mondja ki, hogy így kellett tenni. És ez a kellett szó is az Úr törvényére vonatkozik. Tehát akkor nyugodtan, hogyha esetleg délután figyelmesen átolvassuk ezt az igerészt, megláthatjuk, hogy ebben a tizenakárhány versben ötször van az, hogy az Úr törvénye szerint, és ez Máriára és Józsefre vonatkozik. Tehát nagyon fontos volt Máriának és Józsefnek, hogy az Úr törvénye szerint tegyenek, így cselekedjenek. Mi is volt tulajdonképpen ez, amiket ők az Úr törvénye szerint megtettek? Az Úr elrendelte még a mózesi törvényekben, hogy amikor megszületik egy fiúgyermek, 8 napos korába körül kell metélni. Ezt a törvényt még Isten Ábrahámnak adta a tisztasági törvényként, és ekkor adták a gyermeknek azt a nevet, amelyiket ő viselni fog. Ez a tisztasági törvény azt jelképezte, hogy én az Úré vagyok. Az Úrhoz tartozom. És ahogy ott ez azt jelképezte, hogy megtisztulnak és az Úrhoz tartoznak, a mai gyülekezeteinkben a keresztség szolgálja ugyanezt. Tanuljuk is a keresztségnél, hogy ahogyan mit jelképez a tiszta víz, ahogy a víz lemossa a testről a szennyet, Jézus vére ugyanígy tisztítja meg a mi bűntől terhelt életünket, szívünket. Tehát az Úrhoz tartozónak szerették volna ezt a gyermeket, annak ellenére, hogy Isten fia volt. Mégis megtették azt a törvényt, amit az Úr várt tőlük. Aztán a következő az volt, amikor leteltek az asszony szülés utáni tisztulásának a napjai, a fiú gyermeket 40 éves korába kellett, 40 napos korába kellett, hogy bemutassák a templomba. És ekkor a tisztulásnak megfelelően vagy egy egyéves bárányt, és egy gerlét és egy galambot kellett vinni, vagy hogyha szegények voltak ezek az emberek, akkor egy pár gerlicét és két galambfiókát kellett áldozatként vinni az Úrnak, hogy újra az asszony tisztává lehessen a szülés után. A lánygyermeknél 66 volt ez a nap, de Jézus fiúgyermek volt, és Mária és József ennek is eleget tett, és 40 napos korában elmentek a jeruzsálemi templomba, és vitték az egy pár gerlicét és a két galambfiókát. Zárójelben érdekességként hadd jegyezzem meg, hogy ez is mutatja, hogy nem voltak még a napkeleti bölcsek akkor látogatóban náluk, hiszen ha lettek volna, akkor én biztos vagyok benne, hogy az aranyból Mária és József vett volna egy egyéves bárányt. Szegények voltak, ezért az ő áldozatuk az egy pár gerlice volt, és a két galambfióka, de azt teljes szívvel vitték oda, hogy megmutassák, bemutassák az Úrnak, és eleget tegyenek az Úr törvényének. Vajon fontos-e az Úr törvénye a mai ember számára is? Fontosnak kell, hogy legyen? Amikor Jézus a hegyi beszédben a 10 parancsolatot, a törvényt magyarázza, ami tulajdonképpen az Ószövetség, ez volt a 10 parancsolat, akkor azt mondja, hogy én nem azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, és érvénytelenné tegyem, hanem én azért jöttem, hogy ezt a törvényt betöltsem. És ha megnézzük a hegyi beszédben, ő még komolyabban veszi, azt mondja, aki öl, az méltó arra, hogy ítélkezzenek felette, de aki a másikra, azt mondja, hogy ostoba vagy bolond. A bolond, akit lebolondozom a másikat, méltó a gehenna tüzére. Sokkal, de sokkal szigorúbban látja Jézus az ószövetségi törvényt is, és mondja, és nem azért jött, hogy mindezt eltörölje, hanem az, hogy betöltse. Pál apostol a Galata levélben azt írja, hogy amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte a fiát, aki asszonytól született, a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt lévőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyenek. Meg akarta váltani a törvény alatt lévőket, és ezt úgy kell érteni, akik mindenképpen meg akarnak felelni az Úrnak. Szó szerint be akarják tartani a törvényeket, mert valami jó pontot akarnak az Istennél szerezni. Ennek ellenére Jézus maga is megtartja az ószövetségi törvényeket, és elmegy ugyanúgy a templomba, ugyanúgy megtartja a páskabárány ünnepét, mindent úgy tesz, ahogy a mennyei atya várja tőle. Sőt, még egyszer, amikor templom adót szednek, és ott vannak a templomban, nincs nála pénz, és megkérdezi a tanítványaitól, hogy mondjátok, a földi királyok kiktől szednek adót? Azoktól az idegenektől, akik jönnek, vagy a fiaiktól? Hát persze, hogy rámondta mindenki, hogy hát az idegenektől szedik ezt az adót. Hát akkor nekem kell a templomra adót fizetnem? De tudjátok mit? Hogy ne legyen megbotránkozás. Menj Péter oda a tóhoz, fog ki az első halat, és találsz benne egy pénzt, és azt fizesd be a templomadó fejében. Jézus pontosan tudta, és nem akart visszaélni vele, pedig megtehette volna, de ő ebben is példát mutatott. Hogy miben különbözött? Mégis. Az, hogy ő arra tanítja a tanítványokat, az embereket és minket is, hogy ne megfelelésből akarjunk a törvénynek megfelelni, hanem szeressük az Istent, és ezért akarjuk megtartani azt, amit ő kér tőlünk. Így is fogalmaz, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első nagy parancsolat. És tőlünk is ezt várja az Úr, hogy ne megfelelni akarjunk, hanem szeressük annyira Istent, és ezt nagyon helyezzük a szívünkre, hogy azért akarjuk megtenni, amit ő vár, hogy ezzel mutassuk meg a szeretetünket. Fontos, hogy mi a mi motivációnk. Ugye milyen rossz, amikor érzi a szülő, hogy a gyermeke nagyon fél tőle, és azért tesz meg valamit? Vagy azért tesz meg valamit, mert szereti, és a szeretetét akarja kifejezni? Mi magunk is szoktuk érezni, amikor valaki szeretetből, vagy kötelességből fordul felénk. Isten ezt a szeretetet várja ma az övéitől. Szeress engem, és a te érdekedben jó, hogyha megtartod ezeket a parancsolatokat, ha megtartod a törvényt. Milyen törvények vonatkoznak ma ránk? Én most első körben szeretném azokat elmondani, és hogy gondoljuk végig, amit megtettek Máriáék. Kifejezték az Istenhez tartozást azzal, hogy Jézust körülmetéltették. Mi kifejezzük az Úrhoz tartozásunkat a kereszteléssel, és aztán majd az Úrvacsorával. A mai egyházunkban a keresztelés, amikor gyermeket keresztelünk, nem egy hitvalláshoz kapcsolódik, amikor megvallja a hitét, akit megkeresztelünk, hanem a szülő kérésére. A szülő előlegezi meg azzal az ígérettel, hogy úgy neveli majd a gyermekét, hogy ő vallást tudjon tenni az ő hitéről. És Jézus ezt ugye ki is mondja később a Márk evangéliumában, hogy fontos a keresztség, mert aki hisz és megkeresztelkedik, az örök életet kap, üdvözül. Viszont aki nem hisz, legyen megkeresztelve, elkárhozik. Nem a keresztség a fontos, hanem a hit mellette. Mégis a keresztséggel, hogyha a hitvallásom is ott van mellette, kifejezem, hogy az Úrhoz akarok tartozni, és elhiszem, hogy Jézus Krisztus meghalt a kereszten értem, és megtisztított a bűneimtől. És ugyanezt fejezem ki az Úrvacsorával is. Ha én tiszta szívből jövök az Úrasztalához, és tiszta szívvel, bűnbánattal járulok oda, megerősödést várva. És ugye ezért írja Pál később, hogy aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, azt a saját kárhozatára teszi. Tehát ha én nem tudok megbocsátani, nem készülök föl előre, méltatlanul veszem a kenyeret, mert nem az Úrtól való bocsánatot várom. Nem az Úrhoz való tartozásomat erősítem meg, fejezem ki. Tehát legyen az első, én, ha meg vagyok keresztelve, meg vannak a gyermekeim keresztelve, tényleg az Úrhoz tartozom, mert ott van-e mellette a hit? Amikor úrvacsorázom, tényleg a megtisztulást köszönöm meg? Jézus vérét köszönöm meg? Vagy csak körbe megyek egy kenyérrel és egy kortyborral? Érdemes ezen elcsendesedni, elgondolkodni. Aztán az is hozzátartozott, hogy felajánlotta a törvény szerint az Úrnak az elsőszülött fiúgyermeket. Ez sem törvény ma, nem is kötelező. De én állítom a saját életemből, kedves anyukák, fiatal lányok, apukák, megéri felajánlani nem csak az első gyermeket az Úrnak, minden gyermekünket az Úrnak szentelni. Ő vigyáz rá, ő tisztítja meg az életüket, ő ad új életet nekik. Nem veszi el tőlem, de más lesz az egész életük, ha az Úréi. érdemes még most is megtenni. Mert amit nem tudunk, azt nem tesszük meg, amikor megszületnek, de érdemes még most is megtennünk mindezt. Aztán a harmadik, amit ebből a törvényből érdemes megnéznünk, hogy áldozatot vitt Mária és József. A törvény által előírt áldozatot, és ahogy említettem ott zárójelben, többet is vittek volna, ha lett volna nekik miből. Ma nekünk nem kell a bűnért áldozatot bemutatni. Nem kell állatot áldozni, mert Jézus eleget tett az egyszeri halálával. Tökéletes áldozatot mutatott be. De mi mit vagyunk képesek áldozni az Úrnak? Áldozat benne van, hogy lemondok valamiről. Áldozatot hozok érte. Amikor Jézus a templomajtóban áll, és oda megy egy özvegyasszony, és beledobja a persejbe a kis fillérkéjét, Jézus mégis azt mondja, ő adta a legtöbbet az összes adakozó közül. De miért, Uram Jézus? Azért, mert neki csak ennyie volt, és ő mindenét odaadta. A többiek mind a feleslegükből adtak. Hogy állunk mi az Úrnak szentelt áldozattal? És nem a tizedről beszélek, ami törvényben oda van írva, hiszen ez sem kötelező, ha szeretem az Urat, kifejezem ezt, a szívemben ő tud munkálkodni, de tudok-e áldozatot hozni az időmből, az erőmből? És akkor tegyük hozzá a pénzemből is, hogy az Úrnak adjak valamit. Tudok-e valami olyat elérni, hogy fontos legyen számomra, mitről tudok lemondani, hogy az Úrral töltsek időt. Úgy gondolom, hogy mindannyian voltunk már olyan helyzetben, amikor nehéz volt elindulni egy vasárnap reggel. Olyan jó lett volna otthon maradni, olyan jó lett volna aludni. Esik az eső, hideg van, sokkal kényelmesebb mással tölteni. De képes vagyok az Úrnak adni a vasárnapomból valamennyi időt. Ő ugyan az egész vasárnapot kéri tőlem, mint a hetedik nap megszentelését, de valamennyit tudok-e neki adni, és nem azért, mert ő strigulázza, hogy hány percet töltök vele, hanem mert az az idő megtérül, egy örömteli találkozás vele, hogy én megerősödjek lelkileg, és vele egyre jobb kapcsolatom lehessen. És természetesen a 10 parancsolat, az ránk nézve is érvényes, ne azért, hogy meg akarjunk felelni az Úrnak, hanem ezzel mutassuk ki a szeretetünket. Ezért is ugye kijelentő módban hangzott, nem lesznek bálványisteneim, őt tartom az Istenemnek, nem mondom ki hiába a nevét, megtartom a hetedik napot, nem bántok meg senkit, nem ölök meg senkit, hűséges vagyok, nem paráználkodom, nem lopok, és nem is vagyok irigy. Hanem amikor észreveszem magamon az irigységet, azonnal szaladok az Úrhoz és imádkozok, vedd ki a szívemből, és töltsd meg a szívemet, Uram, hálával. Legyen ez az első nagy kérdésünk, számomra mennyire fontos az Úr törvénye. Az én életemben mennyire látja Isten, hogy valahol az elején áll az életemnek, hogy az Úr törvényét megtartsam, kifejezve az iránta való szeretetemet. A második személy, a találkozás résztvevője Simeon volt. Róla azt olvastuk, hogy a Szentlélek volt rajta, és a Szentlélek indította arra, hogy elmenjen akkor a templomba, hogy találkozhasson az Úr Jézussal. Az ószövetségi történetekben, amikor írja valakiről a Biblia, hogy a Szentlélek volt rajta, az idő, egy ideig volt a Szentlélek rajta. Például, hogyha emlékszünk arra, hogy ez azt jelképezte, hogy vele van az Úr és segíti, akár Gedeon, amikor elment a midianiták elleni harcba, akár Sámson, amikor a filiszteusok elleni harcba ment, vagy akikről hallottunk, Saul király, amikor felkente Sámuel próféta, az Úr lelke vele volt. És amikor Dávidot kente föl, azt írja Saulról, és eltávozott tőle az Úr lelke, és Dávidra szállt. Tehát egy ideig volt rajtuk az Úrnak a lelke. Az új szövetségben viszont és a mi életünkben már, ahogy Jézus is tanítja, bennünk van az Úr lelke. Jézus így tanította a tanítványokat, és János evangélium a 14. részében itt van. Így van, hogy és a lélek nálatok lakik, és bennetek lesz. Vagy ahogy Pál apostol mondja a korintusi levélben, 1 Korintus 13-ban, ti Isten temploma vagytok, és Isten lelke lakik bennetek. Vagy ahogy a római gyülekezetnek írja a 8. részben, ti a lélek szerint éltek, ha Isten lelke lakik bennetek. Tehát a lélek szerint, a szent lélek szerint éltek, ha Isten lelke lakik bennetek, viszont akiben Krisztus lelke nincs, az nem az övé. Akiben nincs benne a Krisztus lelke, az nem az övé. Aztán Jézus Krisztus azt is elmondja, hogy én elmegyek a mennybe, és elküldöm majd magam helyett a szent lelket, hogy vezessen benneteket, tanítson benneteket, veletek legyen, és érezzétek, hogy közel vagyok hozzátok. Nagyon csodálatos és felfoghatatlan mégis a Szentlélek munkája, de egy biztos, hogy a mai élő emberek is kaphatnak szent lelket. Az elmúlt vasárnapokon hallottuk Zakariást, amikor megkapta Isten lelkét keresztelő János körülmetélésekor, névadásakor. Milyen csodálatos proféciát mondott. Vagy ahogy Mária és Erzsébet találkozásakor megmozdul Erzsébet méhében a magzat, és megtelik szent lélekkel. És Máriáról is beszélt. Csodálatos találkozás, és mindez a szent léleknek a munkája. Hát a Szentlélek így szeretne bennünket is vezetni. Simeont vezette, és elvezette őt akkor a templomba. És hogy miért volt ez akkor fontos? Mert akkor nem csak ugye szombaton jártak a templomba a szabbát napján, hanem minden napot voltak. És Simeon is elég idős volt már, de a Szentlélek indítatására indította a Szentlélek, menj el a templomba, és elment. De már előtte azt is olvastuk, hogy a Szentlélektől kijelentést kapta, azt a kijelentést kapta, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztust. Tehát a Szentlélek Simeonnak egy csodálatos találkozást ígér Jézus Krisztussal. És nekünk is ugyanezt szeretné ígérni. És tegyük föl a kérdést, hogy vajon minket tud-e Isten szent lelke vezetni? Ha nem éreztük, hogy vezet, akkor tegyük föl azt a kérdést. Egyáltalán Isten szent lelke bennünk lakik már? Ez nem egy automatikus dolog, ami jön. Az apostolok cselekedeteiben ezt mondják el, ezt mondja az ige, hogy térjetek meg és keresztelkedjetek meg, mondja Péter az ott hallgató embereknek, az első gyülekezetnek. Tehát térjetek meg a bűneitek bocsánatára, keresztelkedjetek meg, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. A szent lelket az kapja meg, aki visszafordul az Isten felé, engedelmeskedni akar neki, a keresztséggel hozzátartozónak vallja magát, és elismeri, hogy Jézus megtisztította, és megkapja a Szentlélek ajándékát. Honnan ismerhetem föl a Szentlélek hangját, szavát? A saját életemből tudom mondani. Mindig sokkal halkabb, mint az én elképzelésem, akaratom, gondolatom. Sokkal halkabb, és ha nem tudok eléggé elcsendesedni, a Szentlélek elhallgat. Ha el tudok csendesedni, akkor tud vezetni. Mindannyiunkat így akar vezetni. De fel kell ismernünk a hangját. És ha felismerjük, engedelmeskednünk kell. Mert ha nem engedelmeskedünk, akkor is elhallgat. Nagyon fontos felismernünk. És akkor legyen a kérdésem, megkaptam a Szentlélek ajándékát? Ha nem, kérjem az Urat. Adj nekem bűnlátást, hadd tudjak oda menni hozzád, hadd tudjak engedelmeskedni. Add a te lelkedet, amely vezetni tud, és amely, akinek a segítségével érzem a te jelenlétedet. Mit mond a Szentlélek? Általában nem azt, ami a saját akaratunk. Menj és kérj bocsánatot valakitől. Bocsáss meg valakinek. Az idődből szállj oda az Úrnak, látogass meg valakit. Ajáld fel az idődet segítségként, akár a szomszédnak, akár a nagyszülőknek, vagy valakinek, akinek tényleg szüksége van rá. És hova vezette a Szentlélek Simeont? A templomba. Minket is egy közösségbe akar elvezetni. Mert az is elhangzott, hogy közösségben tudunk hitáltal erősödni. Aki azt mondja, hogy ő otthon tudja gyakorolni a kereszténységét, az nem biztos, hogy a Szentlélek vezetése alatt él. Engem tud-e vezetni az Isten lelke? Mit jelent számomra, amikor meghallom a harang szavát? Akarok-e épülni? Akarok-e időt tölteni az Úrral? De van olyan is, amikor a Szentlélek egy próba közé visz bennünket, de ott sem hagy magunkra. Egy nehézség történik velünk. Gondoljunk csak arra, hogy amikor Jézus megkeresztelkedett, elvitte őt a lélek a pusztába. És még a Mózes könyvében van az, hogy azt mondja, hogy próbára tesz az Úr, hogy megtudja, mi van a szívedben, megtartod-e a parancsolatait. És Jézus ott a pusztában, a próbák között kiment, tudta, hogy próba lesz az életében, de megtartotta az Úr törvényét. Nem csak kenyérrel él az ember. Ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Csak az Istent imádd. Mindig egy-egy igével válaszolt. És Isten enged minket is a próbák közé, és hogyha nem mi megyünk a kísértéseinkbe, hanem tényleg az Úr próbái alatt vagyunk, megtapasztaljuk az ő segítségét, erejét, amit mindenhez megad. Tehát, amit Simeontól tanuljunk meg, hogy Szentlélektől vezetett ember volt. Számomra mit jelent, hogy Szentlélektől vezetett vagyok, vagyok-e, és engedek-e a lélek hangjának? A harmadik résztvevője a találkozásnak Anna volt, a próféta asszony, akiről azt írja a Biblia, hogy idős ember volt, 7 évig élt házasságban, és 84 éves özvegyasszony volt, és nem ez a kor számít most, hogy 84 éve volt-e özvegy, vagy akkor volt 84 éves, nagyon régóta volt özvegy, és ő az özvegységét kihasználta arra, hogy az idejét a templomban töltötte, ezt olvastuk róla, nem távozott el a templomból, mert bőtöléssel és imádkozással szolgált éjjel és nappal. Proféta asszony, ő is Szentlélekkel telt asszony volt. Az Úr profétái Szentlélekkel kenettek fel. Ott van az Úr házában, mert ő neki nem kell a családját ellátni, és szolgál a maga erejéhez mérten. Ő imádsággal és bőtöléssel. Imádsággal és bőtöléssel. Imádkozott. És nem hiszem, hogy csak napjában egyszer. És azt se írja, hogy mennyit bőtölt, mit is jelent a bőtölés, mi általában az ételre gondolunk. De amikor megvonunk valamit magunktól, hogy az Úrral lehessünk, imádságban lehessünk, egy közösségben. És ez az asszony meg tudta tenni az imádságos szívet, az életét és a bőtölést. Képes volt lemondani. Én hiszem, hogy ez is a Szentléleknek a munkája volt. És amikor meglátta ezt a gyermeket, ő is odament és prófétált, és arról beszélt, hogy miért jött Jézus Krisztus, és hogy ő lesz népe megváltója. Milyen csodálatos profécia volt a részéről. Itt két gondolatot szeretnék a szívünkre helyezni. Milyenek a mi imádságaink? Gyorsan ki akarom pipálni, ezért reggel mondok, Uram, légy velem ma, ámen. Este köszönöm, hogy velem voltál, és bocsásd azért meg, ha valami bűnt elkövettem, ámen. És a napi imádságom 5 percen belül letudom. Vagy tényleg imádságos szívvel tudok-e az Úrhoz menni, engedve, hogy a Szentlélek vezesse az imádságaimat. Mennyire fontos számomra az imádság? És aki úgy érzi, hogy fontos számára az imádság, szeretettel hívogatjuk a vasárnap istentisztelet előtti ima közösségünkre, ahol készülhetünk az istentiszteletre imádságos lelkülettel. Kész van-e az én szívem ott tölteni az időt, böjtölni valami másból, lehet, hogy az alvásból, hogy együtt tudjak lenni azokkal a testvérekkel, akikkel közösen hordozhatjuk a gyülekezetet. És a másik pedig, Anna otthona a templom volt. Mennyire otthon számunkra ez a gyülekezet? Úgy jövök-e be vasárnapról vasárnapra, vagy hétköznap, hogy hazajövök? Mennyire otthon a templom? És most nem arra gondolok, hogy meg tudom-e mondani fejből, hogy milyen színű a szőnyeg, és hány pad van, és hogy milyen az énekkirakó, meg milyen váza van, hanem tényleg, amikor belépek, azt érzem-e, hogy de jó bejönni. Azt érzem-e, mint amikor egy hosszú út után hazaérek, és na, itthon vagyok végre. Az Úr azt akarja, hogy ilyen módon legyen otthonunk a gyülekezetünk és a templomunk. Annától olyan jó lenne, hogyha ezt tanulhatnánk meg. Mert akkor mindig örömteli találkozásunk lesz az Úr Jézus Krisztussal. Azt az igét olvastam föl a Zsoltárok könyvéből. Boldog mindenki, aki az Urat féli, és az ő útjain jár. Az örömteli találkozás tarthat egy rövid ideig, talán egy napig is. De ha én az Úrral találkozom, boldog leszek, nem csak egy órára, egy napra, hanem az életem folyamán. Boldog leszek, mert fontos számomra az ő törvénye, a lelke vezetése, és ahol ő akar látni, ahol hitben erősíteni akar a gyülekezetem. Boldog mindenki, aki az Urat féli, és az ő útjain jár. Összefoglalva, fontos-e számomra az Úr törvénye? Engedem-e, hogy az ő szent lelke vezessen, egyáltalán bennem van-e már Isten lelke? Jellemző-e rám az imádkozó lelkület, és a saját gyülekezetem, ahol az Úrnak képes vagyok szolgálni, vállalom a neki tett szolgálatot, erőmhöz, időmhöz, anyagiakhoz mérten. Mert ha így van, akkor én is olyan hálatelt szívvel fogok minden nap élni, mint ahogy elmentek erről a találkozóról Mária, József, Simeon és Anna. Azt mondta Simeon, hogy most bocsátod el, Uram, szolgádat beszédet szerint, mert meglátták szemeim üdvösségedet. És akkor én is meglátom Jézus Krisztust, és meglátom, hogy itt a gyülekezetben Jézus Krisztus az alap, és szeretnénk, ha ez így is lenne. Hozzájönni és ráépíteni az életünk minden pillanatát. Kívánom, hogy így legyen. Amen. Isten igéjére válaszoljunk a 824. dicséret második versével. Adj lelkedből erőt, hogy értsem és szeressem elrendelt utamat, s minden parancsodat. Hadd kérjelek téged, mennyei édesatyánk, végezd el mindannyiunk szívébe, akik itt ülünk, hogy ebben az évben törekedni tudjunk arra a te szent lelked segítségével, hogy fontos legyen a te törvényed, azért, mert szeretünk. Engedjük, hogy a te lelked vezessen, és legyünk képesek szolgálni imádsággal és más módon a te nyájadban, a gyülekezetünkben. Ezt csak te tudod a mi szívünkben elvégezni, Uram. És nem egymásnak kell, hogy megfeleljünk és elszámoljunk erről, hanem egyedül neked. Áldalak, hogy te szólni akartál most is hozzánk, és végezd el a szívünkbe, hogy mindaz, amit hallhattunk, tényleg gyümölcsöt teremhessen, megfogadjon az ige szava, termőre forduljon az életünkbe, és cselekedjük, amit te vársz és kérsz tőlünk. Köszönjük, hogy lehetőségünk van eljönni a te házadba. Azért, mert vagyunk úgy egészségileg, mert nem tiltják, ezzel is kifejezve, hogy fontos vagy számunkra. Köszönjük a te áldásaidat, amit kaptunk az elmúlt évben. És hadd kérjük, hogy most 2025-ben is adj nyitott szemet, hogy meglássuk, hogy minden tőled van. Semmi nincs, amit nem tőled kapunk. Bármit is megszerzünk, vagy bármivel is rendelkezünk. Törzs meg a szívünket is a veled való találkozások után nagy-nagy örömmel, hálával, és hadd tudjuk a hálánkat megmutatni, kifejezni feléd. Hadd köszönjük meg a gyülekezetünket. Hadd köszönjük meg, hogy olyan sok szolgáló van, akár a gyermekek között, akár a konyhai szolgálatban, akár az idősek gondozásában. Olyan sok minden van a gyülekezetben is, mint otthon a családunkban. Hadd érezzük családunknak ezt a gyülekezetet. És amit mi meg tudunk tenni a nagy családért, a te népedért, a te nyájadért, végezd el a szívünkbe, hogy örömmel ne egymásnak, hanem neked tegyük azt meg. Így erősíts bennünket, Uram, a következő hónap, hónapok évszolgálatában is. Vezess bennünket szüntelen, és könyörülj, hogy az ige, ami hangzik, mindig tiszta igeként szóljon, ne tévtanításként. Kérlek, Uram, hogy te tudod megadni, hogy növeled a pátyi gyülekezet tagjait az üdvözülőkkel. Erősíts bennünket lelkileg továbbra is. Hadd hozzuk eléd a gyülekezetben élőinket, a kicsinyeket, a gyermekeket, akiket a szülők hoznak és nevelnek a te törvényed szerint. Végezd el a te részedet, és hadd tudjanak minél előbb megismerni és vallást tenni rólad. Így könyörgöm a konfirmálós csoportért, hogy igaz legyen a szájukból majd az ígéret, a hitvallás, amit elmondanak. Az ifis csoportért, hogy be tudjanak tagolódni a gyülekezetbe, és ne az legyen, hogy kimaradnak, és utána nem találják majd a helyüket. Uram, te tudod ezeket elvégezni, segíts a szülőknek is imádkozni gyermekeikért ezért is. És légy idős tagjainkkal is, Urunk, akik nem tudnak már eljönni, pedig szívük szerint itt lennének. Köszönjük, hogy a technika lehetővé teszi, hogy ők is meg tudják hallgatni az Isten tiszteleteket, vagy akik lemaradnak rólunk. Hadd köszönjük meg ezeket a szolgálókat is a gyülekezetünkben, akik emberileg ezt lehetővé teszik. De légy községünkkel, és légy országunkkal, a vezetőikkel, hogy ők is veled tudják a döntéseket meghozni. Hogy igazi keresztényként a döntések előtt a szemüket feléd emeljék, és tudjanak imádkozni, mert csak azokat áldod meg, ami a te akaratod szerint van. Adj minél több ilyen vezetőt az országban, a világban is. És így imádkozunk egyházi vezetőinkért is, őket is erősítsd abban, amiben látod, hogy szükségük van rá. és hadd hangozzék a református egyházban is mindig a tiszta ige. Légy Uram a gyászolókkal, azokkal, akiknek fáj még, hogy elvesztették szerettüket. Légy azokkal, akik meg kell, hogy álljanak majd ravatal mellett. Te azt ígérted, hogy te vagy a vigasztaló. Kérlek, hogy hadd éljék át ezt a te vigasztalásodat. És köszönjük, Urunk, hogy a csendben elmondott imádságainkat is meghallgatod. Amen. Fennállva imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket, és akikkel nem találkoztunk új évnapján, hadd kívánjak az ő számukra is a lelkipásztorok és a presbitérium gyülekezetünk vezető testülete nevében nagyon áldott, békés, szeretetteljes, boldog új esztendőt. És azok, akik nem kaptak új évkor igét, most is kapnak egy 2025-re szóló igét a kijáratnál, és hadd kérjek szépen mindenkit, hogy érdemes ezt az igét kikeresni a Bibliából, hogy milyen szövegkörnyezetben hangzik, és semmiképpen ne egy jövendőlésként olvassuk, hiszen az Isten szava nem jövendőlés, hanem nyitott szívvel, ebben is a Szentlélek segítségét kérve tanulmányozzuk, olvassuk és tanuljuk meg. És mint újévi vagy családi istentiszteletünk van, szeretett vendégség is van a gyülekezeti teremben, szeretettel hívunk és várunk be mindenkit. És még a karácsonyhoz kapcsolódva, hogy akik betegek voltak gyermekek és nem kapták meg a karácsonyi ajándékukat, azok merjék elkérni most az istentisztelet végén. Az alkalmainkat is hirdetem. Ma délután 4 órától szolgálói ima közösség lesz, utána a gyermekszolgálók megbeszélése. Kedden 9 órakor bibliaórára várjuk a testvéreket. Csütörtök este 6-kor szintén bibliaórára, majd kóruspróbára, és a kóruspróba után van szintén ima közösségünk. Pénteken este folytatjuk a keresztkérdések sorozatot, és január végétől ennek a folytatását szeretnék indítani, és a következő héten küldünk levelet, ez a tanítványság, egy új téma, ezt 2 hetenként szeretnénk tartani, május közepéig, hogy erre is készüljünk lelkileg, hogy mit is jelent igazán Jézustól tanulni, és mit jelent az ő szolgálatában állni. De ez majd a tanítványság sorozat lesz. Tehát pénteken a keresztkérdéseket folytatjuk, pénteken este 6 órakor és 8-kor ifjúsági bibliaóra is van, és szombaton 10 órától presbiteri csendes napunk van, ahol a presbiter testvéreket lelkileg szeretnénk erősíteni, szeretettel hívjuk és várjuk őket is, és imádságban a gyülekezet hordozhatja ezt a csendes napot is. És jövő vasárnap 9 óra 20-tól lesz ima közösségünk, és a gyermekistentiszteletek a megszokott módon folytatódnak 4 csoportban a felnőtt istentisztelet alatt. Szeretném hirdetni, hogy Juhász Lajos testvérünknek a temetése január 17-én pénteken 1 órakor lesz, ezt fogjuk még a következő héten is hirdetni, hogy így készülhetünk. És az iratterjesztésünket is hirdetem, érdemes körülnézni, hogy lelkileg fejlődhessünk, olvassunk, tanulmányozzunk, amire érdekel a téma, érdemes könyvet venni. És itt mondom, hogy van a gyülekezetünkben kölcsönkönyvtár is, aki szeret olvasni, onnan is vihet olvasni való könyvet haza. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekül a 180. dicséretünket keressük ki, és énekeljük el. Oly boldog az ember, ki Isten útján jár. Boldog mindenki, aki az Urat féli, és az ő útjain jár. Semmi felől ne aggódjatok, hanem mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt. És az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Amen.